Vendégem dr. Meskó Bertalan, orvosi jövőkutató, The Medical Futures Institute vezetője, és akkor egy pár szóban így bemutatnálak, mert azért elég sok mindent el lehet mondani rólad. Tehát orvosként végeztél 2009-ben a Debreceni Egyetem Veszprémi díjasaként, 2012-ben PhD fokozatot szereztél a klinikai genomika területén. Hogy egyesítsd az orvos és technológiai szemléletet, új szakmát alkottál, orvosi jövőkutató, vagyis Medical Futures néven, melynek küldetése, hogy a hasznos technológiai újításokat behozza a mindennapi klinikai gyakorlatba. Az Egyesült Államokban 2014-ben megjelent The Guide of the Future of Medicine című könyve, az Amazon globális top 100-as listájába is bekerült. Több mint 500 előadást tartottál a jövő orvoslásáról a Yale, Stanford és Harvard egyetemektől egészen az Egészségügyi Világszervezet központjáig. A Singularity University által a NASA központjában szervezett Exclusive Future Med kurzus előadója is voltál. Egyedüli magyarként a jövő egészségügyét meghatározó innovátorok nemzetközi Future Health 100-as listájába is bekerültél. Megjelent már cikket a jövő orvoslásáról a CNN főoldalán, megemlítettek már a New York Times-ban, a Time Magazine-ban, a Forbes-ban és a BBC-n is, és nem mellesleg a Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának tagja is vagy, és mindezt pedig hát arcátlanul fiatalon, nem tudom, hogy egyáltalán lehetek olyan irányban, hogy megkérdezem, hogy hány éves vagy, Berci?
Szia Márk, üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást. 38 lettem pár napja.
Ez azért Isten éltessen, illetőlegosan is. Egyrészt tisztázzuk a hallgatók számára, hogy ez a nagy tegeződés, hát persze egyébként is ez egy tegeződős rádió, meg minden, de hogy mi ismerjük egymást még korábbról. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a te podcastodat egy darabig velem csináltad angolul, úgyhogy nekünk van valamennyi előéletünk, úgyhogy innen a informális nexus a kettőnk között. Szóval, hogy hát gratulálok, mert hogy tényleg és mindezt ilyen fiatalon elérni, és hogy itt már így a civilben is beszélgettünk, hogy ez azért nem egy mai keletű dolog, amit csinálsz, hogy már vannak olyan orvosok, akik kvázi rajtad nevelke, vagy rajtatok nevelkedtek fel.
Inkább úgy mondanám, hogy tehát olyan medikus vagy orvos tanulgató, aki azt mondta nekünk, hogy az elmúlt 5-6 évét, pont ahogyan ő a orvosi egyetemet elhagyva elkezdett praktizálni, azt már úgy hitte végig, hogy ő követte a The Medical Futures csatornáit, és minden technológiai újításról, fejlődésről, a kontextusról, rólunk vagy nálunk tudott információkat szerezni, és azért örülök ennek, mert nekünk ez a célunk hosszú távon, hogy az egészségügynek a technológiai szemléletét átalakítsuk, és abszolút globálisan tesszük ezt nem nagy képviségben mondom, hanem tényleg 15 éve is ezzel a célra ültem le elkezdeni a Medical Futures-et építeni, meg a csapatot körülötte, hogy globálisan szeretnénk ezt megváltoztatni, mert hogy rendben működik a jövőben.
Hát igen, az biztos, hogy van rajta mit orvosolni és javítani. Tehát akkor 15 éve csinálod ezt, és mi volt az a pillanat, amikor megszületett a Medical Futures ötlete? Miért pont ezt választottad?
Pont a gondolat az egy önző indok miatt történt. Én orvos genetikus akartam lenni gyerekkoromtól kezdve, és ahogy az lettem a PhD befejezése után, egyből váltani akartam, mert hogy a geek énem az a technológiai imádatom, ami tényleg nekem gyerekkoromtól megvan, és én PC-ken, PC-k mellett, PC-ket építve, konzolokon, óvosórákon, szenzorokon, mindenféle technológián nőttem fel, és nekem abból az nagyon hiányzott, hogy...
Meg skifi.
A skifi, igen, egy tudományos munka az olyan, hogy egyre mélyebbre ásol, 10, 20, 30, 40 éven keresztül, még nekem az a gondolat, hogy egyik nap ki kell zoomoljak, és mondjuk 30 fontosabb technológiai trendekkel rálássak, majd egy másik nap az egyikbe be kell zoomoljak, és azt jobban megérteni, és ezt minden nap ugye váltakoztatva, ez nekem végtelenül tetszett. És ez a fajta munka szerintem csak a jövőkutatásban van meg. Csak hogy az én hátteremmel, egy egészségügyi orvosi háttérrel nem volt jövőkutatás, nem volt jövőkutató, nem volt ilyen tudományág, de hát mit nekem, mit számít, hogy nincs ilyen skatulya, akkor csinálunk ilyen skatulyát, és akkor elkezdtem a jövőkutatásnak az orvosi egészségügyi ágát kialakítani, mert ezen a területen kifejezetten szükség van olyan felfogású, olyan tudással, módszertanokkal rendelkező szakemberekre, kutatókra, akik nem azzal foglalkoznak, hogy megjósolják, mi lesz, mert az teljesen értelmetlen, hanem azzal foglalkoznak, hogy víziókat teremtenek az egészségügy közeljövőjéről, majd segítenek kiválasztani azokat a víziókat, amik a lehető legjobbak lennének a lehető legtöbb ember számára. És a valódi munka az egy jövőkutatónál, hogy kitalálja, hogy mit kell ahhoz ma tennünk, hogy azokhoz a vágyott víziókhoz jussunk el. Na és nem csak, hogy ezt a Ezt a működést szeretném elfogadtatni világszerte, hogy erre minden egészségügyi szervezetnél, szerintem orvostársaságnál, egészségügyi kormányzatnál különösen, de még gyógyszercégnél is szükség van. Már pedig elfogadhatni emellett azt, hogy ez egy új tudományággá kezdik kialakítani magát, vagy azzal kezd átalakulni. És ez egy hosszú folyamat, mert egyrészt tudományosan is be kell bizonyítani, nyilván, másrészt viszont, ha tudományosan hasznos dolgot gyártunk, de azt nem olvassa senki, akkor én pusan látom a értelmét, hogy miért csinálnak azt a tudományt. Mind a kettőt kell művelnem egyszerre, ezért a Demerika Fücsülés csatornákon 15 fős csapattal próbáljuk ezt minél jobban kommunikálni a globálisan, a világnak a betegei, orvosai, döntéshozói felé. Másrészt ugyanazt csinálom, csak publikálunk elég magas rangú amerikai szaklapokban, azzal a célra, hogy amit mi állítunk a The Medical Futurist vízióiban, azt megtámogassuk tudományos háttérre.
Milyen a szakma részéről a fogadtatás?
Hát semmilyen, mert nincs ilyen szakma. Hát azt mondom, mondani, hogy az eddigi meglevő szakmák részéről nem, nagyon meglepően nem találkozom, vagy nem esek bele ilyen igazi ellenkezésbe. Még régen volt olyan orvosi konferenciákon, hogy engem meg akartak lincselni, de ott inkább a vízióim miatt az orvosok azt gondolták, hogy az én fajtám, akik ilyen a technológiának a mániákusai, majd elvesszük az orvoslásnak a művészet jellegét, tehát nyilván nem erről van szó. Viszont a jövőkutatás kapcsán óriási segítségre találtam az MTA-nak a jövőkutatói albizottságában is, tényleg elképesztő mennyiségű tanácsot meg segítséget kapok. Nemzetközi szinten meg azt látom, hogy akármikor erről publikálunk, hogy ezt hogy lehetne bevonni a mindennapi gyakorlatba, akkor csak azt látjuk, hogy úristen, ez tetszik nekünk, és hogyan kell. De például a patient design fogalmát, ami azt jelenti, hogy van egy betegekből álló tanácsadói csoportod a te cégednek, vagy szervezetnek a legmagasabb szintjén, tehát mondjuk a WHO-nak a legmagasabb szintjén, az amerikai egészségügyi döntéshozás legmagasabb szintjén, és amikor ezt látják, hogy mennyire fontos, és hogyan hatna a valós egészségügyi gyakorlatra, akkor azt kérdezik, hogy hogyan, nem az, hogy miért.
Említetted már a Medical Futurist csatornákat, azért esetleg, hogyha be tudod mutatni, milyen platformokon kommunikáltok, és hány embert értek el.
Azt kell mondjam, hogy most már mindenütt, tehát konkrétan TikTokon is fenn vagyunk, amit nem gondoltam volna még egy-két éve, de csak azért, mert hogy van olyan...
Szeretsz táncolni.
Én azt akartam mondani, hogy pont, hogy táncolni nem táncolok, és addig jó az a csatorna, még én nem táncolok rajta, de vannak olyan szenzorok például, amik az egészséges életmódot segítenék, és simán annak a generációnak lenne hasznos, vagy érdekes, akik a TikTokot használják. Tehát konkrétan minden csatornán fent vagyunk, amik fontosak, LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, van a hírlevelünk is, és körülbelül 1 millió embert érünk el, ez egy globális csoport, tehát hogy nem, tehát csak angolul kommunikálunk, meg eleve is így kezdtük a munkánkat 10 pár éve. Nekem ez mindig fontos volt, hogy az esély meg legyen arra, hogy globális hatást éressünk el. Nyilván a kritikát is megkapom itthonról sokszor, hogy miért nem kommunikálok a saját nyelvemben, miért nem beszélünk többet magyarországi kérdésekről vagy helyzetről.
De a magyar még nem egy világnyelv, sajnos még.
Világnyelv, és ezt a változást én nem csak itthon szeretném elérni, hanem mindenütt, és hamarabb látok arra esélyt, hogyha mindenütt elérjük, itthon is el fogjuk érni, mint fordítva.
Egy nagyon döbbenetes számot mondtál itt nekem, mielőtt elkezdtünk hivatalosan beszélgetni, hogy hány cikket olvasol el évente?
Hát azt mondtam, hogy kb. 100 000 cikket kell átnézzek, azért elolvasni az hazugság lenne, de hogy abból biztos, hogy pár ezret ténylegesen is el kell olvassak, de egy idő után már annyira rááll a szemed arra, hogy mi fontos, mi nem. Viszont mivel én minden nap osztok meg elemzéseket a legfontosabb hírekről, tudományos innovációkról, egészségügyi orvos technológiákról, tehát nem azzal a célra, hogy tovább hype-oljam a eddig is fontosnak tűnő technológiákat, hanem hogy segítsek a dzsungelben megtalálni azt, ami valóban fontos. Mert az én munkám, a mi munkánk ebben csúcsosodik ki, hogy mi nem hirdetünk a szájtunkon, nekünk nem kell sietni egy cikk lehozásával, nekünk van az a luxusunk, hogy mi nyugodtan tudunk elemezni, akár mélyebben beleásni magunkat egy témába, amire egyszer más, mondjuk vegyük azt média platformnak, nincs ideje, lehetősége. És mi ezzel a luxussal igyekszünk élni, és nem a hype-ot erősíteni, vagy nem éppen a félelmet bizonyos technológiákkal szemben, hanem tényleg kontextust adni, hogy mondjuk a technológiai cégek, mint az Amazon, a Microsoft, meg az Apple, meg ezek másznak bele az egészségügybe, és nem azzal foglalkozunk, hogy na, megint itt vannak, megint belemásztak, hanem vajon ez mit jelent? Tehát például mi voltunk az elsők, akik az első adatbázist megcsinálták arról, hogy a nagy tech cégeknek milyen meglévő kollaborációi vannak egészségügyi intézményekkel. Tehát konkrétan az Amazon milyen kórházaktól kap most betegadatot, amivel tud mondjuk AI-t fejleszteni, és vagy 40 ilyen kollaborációt találtunk, tehát mindenki meg volt lepődve, hogy ilyen sok van, ahhoz képest azt hitték, hogy nincs egy sem.
És senki nem nyúlt bele még előttetek? Tehát senki nem nyúlt bele ebbe előttetek?
Nem, mert hogy a hype annyira hangos, hogy inkább csak azzal foglalkozik a többség, hogy új, itt van az Amazonnak egy új ilyen táborvoslásos szolgáltása, akkor írjuk le ezt, és nyilván leírja mindenki, de hogy ez hosszú távon mit jelent, és tényleg harmadszor mondom, de hogy a kontextus hogy lehet ehhez megadni, hogy hogyan értsük meg ennek a változásnak, ennek az Amazon lépésnek a jelentőségét hosszú távon, én abban érzem a felelősségemet, hogy ezt tudjuk jól kommunikálni.
Ez úgy néz ki nálatok, hogy akkor érkezik egy ilyen hír, és akkor ti összeültök a think tanketekkel, és akkor így szétboncolgatjátok ezt a dolgot, utána jártok be, lástok, és akkor abból íródik egy cikk, vagy készül egy videó?
Körülbelül így, igen. Az alap, a piramisnak mondjuk a tetején nekem kell ülni, mert én nézek át naponta, hogy számoltam, több száz, olyan 300 körüli cikket, amiből kiválasztok mondjuk 5-öt, amit biztos, hogy szeretnék kielemezni a követőink számára. Azt én, a csapat a megfelelő csatornákon azt megmutatja, személyre szabottan készítünk hozzá videóanyagot, képet, stb. Elég gyorsan mennek ezek a dolgok. És a válasz alapján, meg az alapján, hogy milyen visszhangot kapunk, elkezdünk néhány híren dolgozni, mint hír, esetleg más híreknél bevonom az elemzőinket, hogy na ez izgalmas, másszunk ebben jobban bele, tehát ne nagy árkot, hanem inkább mély árkotásunk, abból lesz majd egy adatbázis, abból lehet lesz infografika, vagy éppen egy új videó, vagy egy az előadásomnak egy fontos része, vagy ha annyira fontos téma, akkor tényleg publikálni is fogunk szaklapban. Tehát, hogy eléggé szertágazó az, hogy mi fog történni egy hír kontextus elemzése után, de mondjuk napi 5 hír elemzésnek meg kell lennie, mert annyi minden történik, hogy ennél többet nem hiszem, hogy könnyű feldolgozni, ennél kevesebbet nem érdemes, tehát hogy keressük mindig mi is a határt, hogy mennyit bír el a közönség, ennyit körülbelül elbír.
Igen, elképesztő, hogy oda jutottunk ebben az információs társadalomban, hogy tulajdonképpen annyira sok az információ, hogy már kidolgozott ki magából olyan platformokat, mint a tiétek is, ami tulajdonképpen szűr és emészhető formában alakítja ezeket a híreket, mert hogy tényleg nem lehet, tehát nem tudja, az átlagos ember nem tudja ezt a mennyiségű hírt normálisan befogadni, arról nem is beszélve, hogy mennyi félretájékoztatás van, hamis hír van, vagy nem jól értelmezett, tehát hogy nagyon fontos az, amit csináltok.
Köszönjük, öt év kurációnak hívom, és azért igazából mindenképp megtörténik mindenkivel ez, mert a social media platformok, meg a hírodalaknak az AI algoritmus, ami általában a háttérben fut, az nagyon válogatja nekünk a híreket, meg a posztokat, tehát hogy nyilván egy olyan buborékban élünk, amit ameddig nem nézünk rá másnak, mondjuk a Twitter, Facebook vagy LinkedIn csatornájára, már nem a saját gépünkről, az övéről, hogy ő mit látna ugyanolyan követés, olyan követők után, akkor nem értjük meg, mennyire egy szűk buborékban élünk. Tehát ez a kuráció ma is megtörténik, csak nincs ráhatásod. Én meg abban bíztam mindig is, hogy ezt legalább akkor egészségügyi téren nekünk kell nyújtani. De csak azért is, mert ugyanezt csinálom én is, amikor én követek csatornákat. Tehát én nekem fociban is, baseballban is megvannak azok a források, amiket tizenvány pár éve követek, és bízom bennük, mert látom, hogy mi az agendájuk, ugye, hogy nekik mi az egész értelme annak, amit csinálnak, és miért csinálják azt. És így el tudom hinni azt, hogy amikor ők véleményt mondanak, az nincsen, arra nincsen nagy hatással mondjuk valamilyen szponzoráció háttérben, valami titkos megállapodás, hanem azt mondják, amit gondolnak, és mivel bízom bennük, meg adok a véleményükre, ezért követem őket, na ugyanilyen szintű forrássá szeretnénk mi is válni.
Térjünk egy kicsit rá akkor konkrétumokra, mert hogy küldtél át nekem egy pár érdekes cikket, nyilván ebből a elképesztő mennyiségből egyet-egyet kivettél, és akkor amit én így az elsőnek kiválasztottam, tudom, hogy ezt magyarul hogy fordítják, pontosan virtuális kórtelen vagy virtuális orvoslátogatásról szóló cikk, hogyha egy picit erről tudnál nekünk beszélni, hogy ez mint egy érdekes újítás, amit gondolom, hogy bizonyos szempontból a COVID-járvány mozdított elő, hogy ennek mi a lényege.
Igen, most sem mondott, tényleg nincs rá magyar kifejezés, talán virtuális kórterem, a virtual wardokról van szó. Angliában indult el egy kezdeményezés a COVID alatt, hogy nagyon sok beteg nem tudott elmenni kórházi kezelésre, pedig amúgy járt, mert krónikus kórképe volt, és azt találták ki a kutatók, hogy mi lenne, hogyha egy virtuális kórtermet tudnánk csinálni, nem kell semmilyen VR eszközt elképzelni ezt, tehát semmilyen avatarok nem mászkálnak kórházban. A beteg otthon van, csak olyan szenzorokat használhat, amit a kórházból kap, amik otthon is igazából ugyanilyen minőségű és mennyiségű adatot szolgáltatnak róla, mintha ott feküdne a kórházi ágyon, csak hát nyugodtan otthon van, nem találkozik más mondjuk covidos betegekkel, és az adatai szempontjából ugyanilyen ellátást tud kapni, mintha ott lenne a kórház kórteremben. Annyi különbsége nyilván, hogy van egy kis időkülönbség, de itt nem sürgős, meg ilyen nagyon súlyos esetekről van szó, hanem inkább arról, ahol amúgy befeküdt volna a beteg pár napra, de így otthon maradhat, de ugyanúgy tudják monitorozni messziről, mint közelről. És ehhez minden technológia meg volt a COVID előtt is, tehát hogy nem mondom, hogy tökéletesen, de hogy nagyon közel álltunk hozzá. Viszont volt egy ilyen technológiai elfogadásban egy óriási űr, Mert hogyha nem vagy rákényszerítve, hogy változtass a gondolkodásodon, akár orvosként, akár betegként, akkor nyilván nem fogsz, pláne egy ilyen érzékeny témában, mint maga az egészségügy. De a Covid rávette emberek 100 millióit arra, hogy na jó, ha nem tudok máshogy bemenni orvossal beszélgetni, akkor jó nekem a Zoom vagy a Skype is, egy videóbeszélgetés, csak valahogy hagyj beszéljek vele. És igazából most, hogy tényleg több százmillióan orvosok is, betegek is egyaránt elkezdték használni a technológiákat, arra, ami előtte tényleg 10 éve megvolt, csak most erre a specifikus célra, hogy akkor a beteg és orvos tud beszélgetni pár percig, és rájön a beteg, hogy amúgy 2 kérdése volt, és 3 perc alatt tökéletes választ kapott rá egy videóhívásban, és nem kellett kocsikáznia, vagy buszoznia, és más betegekkel várni, majd ugyanezt megkapni 3 perc alatt. Hát erre elég sokan mondták azt, hogy na jó, az tetszik, akkor maradjon ez, inkább akár már a Covid utáni időkben is. És a virtuális sportterem pont ezt a lépést próbálja megtenni, amihez mondom, minden technológia megvolt, csak valahogy a kulturális változás volt az, amit kicsit később.
Mi van akkor, hogyha mondjuk valaki egy ilyen megfigyelés alatt van, és akkor hirtelenjében kiderül, hogy hú, hát valamit rosszabbodik az állapota, és mondjuk sürgősen orvosi ellátásra van szükség, akkor mi történik?
Arra vannak a mentők. És aki eddig is így volt, csak nem kapott ellátást távolról sem, ott is ugyanúgy rosszul volt, csak ugye a mentőt kellett hívni, csak akár lassabban került orvos segítséghez. Hát pont az van, hogy gondoljunk bele, hogy aki így otthon ellátást vagy monitoringot kap, tehát megfigyelik távolról, annál hamarabb látja az egészségügyi személyzet, a kórházban lévő személyzet, hogy valami baj van és mentőt kell hívni hozzá, mint akár a beteg rájönne magától. De van több olyan kardiológiai kórkép is, ahol tényleg látszik mondjuk EKG-n, hogy valami kezd átalakulni és hamarabb kell segítséget hívni, de nem biztos, hogy a tünetek ilyen gyorsan követik. Ez nem az a, tehát hogy csak mindig az a, szokott lenne az elképzelés, hogy csak ez a jó. Tehát mi sem azt mondjuk, hogy akkor most már mindenki virtuális kórterembe feküdjön otthon, mert nem, de egy csomó kórkép van, ahol tényleg felesleges találkozni orvossal, ahol tényleg felesleges befeküdni napokra, csak azért, hogy valamit mérjünk, amit amúgy én otthon tudok mérni egy okostelefon segítségével, vagy a hozzá kapcsolt eszközzel.
Mi a helyzet mondjuk az, hogy itthon milyen esélyeink vannak arra, hogy valami ilyesmi megvalósuljon? Utána olvasgattam, és akkor látom, hogy vannak azért már ilyen próbálkozások, tehát egy ilyen Doki app például ezt dobta föl nekem az internet, hogy ilyesmi van. Tehát, hogy látsz-e arra esélyt, hogy mondjuk Magyarországon is legyen ilyen téren áttörés?
Nyilván az a kérdés mindig, hogy felén pláne, hogy mikor lesz áttörés Magyarországon. Csak hogy én meg nem abban hiszek, hogy ez amúgy megtörténik magától, és akkor nekünk csak meg kell várni, és nekem pedig azt kéne kitalálnom személyesen, hogy ez mikor lesz, hanem én a proaktivitásban hiszek. Tehát, hogy Amerikától Angliáig azokon a helyeken látok változásokat, ahol egy nagyon nagy mennyiségű, óriási, proaktív betegpopuláció alakult ki, aki nem fogadja el, hogy az egészségügyi ellátása olyan, amilyen. Tehát, hogy mondjuk egy EKG-ért be kell mennie valahova, és más betegekkel várni, miközben tényleg olyan klinikai minőségű EKG-t lehet kapni, néhány, nem mindegyik, hanem ami mögött van tudományos bizonyíték, néhány típusú EKG eszközzel, amik ugyanazt adják, átkülönösök, még kielemzi az AI is, mielőtt elkerül az orvoshoz. Tehát még a riportot is kap az orvos így egy elsődleges elemzéssel. És ezek miatt lassabb az áttérés, de ahol nagyobb betegpopuláció alakul ki, akinek elég volt abból, amit eddig kapott egészségügyi ellátást, hát ott gyorsabb a változás. Amerika, ami egy igazi ilyen fogyasztói társadalom, ott nyilván nagyon gyorsan ment végbe a változás. Ott már elindult, szerintem lassan 20 éve, mert ahol fogyasztó van, ott elvárások vannak. Ahol meg a beteg, mint egy ilyen gyerek van kezelve, ugye a felnőtt gyerek viszonyban, ahol ne szóljál bele, mert mit tudhatsz te ezt hozzáadni, az elképzelés a... Nyilván nem mindenkinek, nem általánosítok, csak azért szerintem tudja mindenki, miről beszélek.
Hogyne.
Nem csak Magyarországról, hanem mondjuk akár más középarai országokról is. Ott nehezebb az átállás, de ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy mikor lesz ilyen Magyarországon, én még azt mondom, hogy hát amúgy igazából én ezt élem meg betegként. Nekem egy partneri házi orvosom van, Vernes Rék a doktornő, én meg tudok vele osztani adatokat, amiket mérek, vagy a genetikai tesztem eredményét, mi azt meg tudjuk beszélni, tudja, hogy nem az van, hogy én ezekkel én őt terhelni akarom, és még több munkát okozni neki, hanem szeretnék egy esélyt egy hosszú és egészséges életre, ezért én hajlandó vagyok effortot, meg adatot, meg privát szférát, meg pénzt tenni ebben a rendszerbe, cserébe szükségem van az elemzésére, meg a segítségére, hogy mit kezdjek az adatokkal, még orvosként is, de ebben a partneri viszonyban én igazából már azt a beteg tapasztalatot élem át, amit mondjuk egy fogyasztói társadalomban átér egy amerikai beteg ma.
Pont belefutottam, a HVG posztolt egy cikket arról, hogy a Deloitte csinált egy felmérést a digitális betegekről, mint megtudtam, ez a fizikai és digitális keveréke, és azt mondja, hogy Magyarországon is vizsgálták ezt, és az emberek 48%-a tekinthető hagyományos páciensnek, 13%-uk viszont már most digitálisnak mondható, nyilván te is ezek közé tartozol, meg valószínűleg én is. A szerzők szerint nincs közvetlen összefüggés egy ország általános digitalizáció és az új típusú egészségügyi szolgáltatásokra való nyitottság között. Tehát, hogy egyébként egész jól áll Magyarország ilyen szempontból, nyitottak vagyunk az ilyen újításokra is. De hát gondolom, hogy azért ez nem kis tőke igénnyel is bír egy ilyen átállás.
Nem azt látom, hogy azon múlna. Tehát nem az az ország áll jobban, ami több tőkét tudott erre rászánni, hanem ahol felfogták a döntéshozók, hogy ez egy kulturális változás. Tehát a digitális egészségügyi átállás az egy paradigmaváltás az egészségügy történetében. Én vagyok annyira bátor, hogy azt mondjam, hogy a valaha volt legfontosabb mérföldkő az egész orvoslás történetében. Az a paradigmaváltás folyik, most már lassan 20 éve, hogy a betegnek van hozzászólása a saját esetéhez. Tehát, hogy azért mosolyog közben, mert
az annyira az a beteg, igen.
Mindig ilyen unortodoxnak hangzik, de hát nyilván hozzá kell. Tehát róla van szó, az ő egészség, a jövője. A kérdés az, hogy a beteg odaül ahhoz az asztalhoz, ahol eddig Hippokratész óta 2000 éve csak orvosok ültek egy elefántcsontoronyban, és csak azon belül féltek hozzá mindenhez. Tehát technológia, adat, kütyű, szenzor, eszköz, információ, tapasztalat, könyv csak a tornyon belül volt. És az a paradigmaváltás most, hogy hát a beteg is ott ül velem, és egyenlő szinten, egy partneri viszonyban kellene megbeszélnünk az ő esetét, és ez bár technológiák miatt alakult ki, mert ugye amiatt lett több hozzáférése a betegnek az adathoz, a több információhoz, de valójában egy kulturális változás, mert az, hogy az úgynevezett status quo, hogy a beteg-orvos viszony, ami egy hierarchia volt mindig is,
nem kicsit.
Most kezd átalakulni egy partneri viszony, hát ez sokkal fontosabb változás, mint hogy melyik okosóra vagy szenzort fog jövőre kijönni, és milyen funkciói lesznek, kit érdekel, amikor a beteg-orvos viszony alapjaiban változik meg.
Innen folytasom.
Bocs, ez annyira az én lelkem közepe téma, hogy ezt így egy órán keresztül akarnám elmesélni, de nyilván nem fogom, úgyhogy nyugodtan.
Ebbe biztos vagyok. Csak még annyi mindent meg kell, hogy beszéljünk. Például szintén, ami tőled érkezett ugye azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a nagy tech cégek is erőteljesen kacsingatnak az egészségügy felé, de majd akkor ezzel folytatjuk.